Szeretettel köszöntöm Önöket. A második előadáson, ahogy hallottuk ebben a sorozatban, Mózes második könyve ennek az előadásnak a témája. Néhány nappal ezelőtt egy másik hasonló sorozaton tartottam egyik bibliai könyvről, már a újszövetség vége fele, és ahogy figyeltem a nagy létszámot, a lelkesedést, csak azt tudom elmondani Önöknek, hogy megéri kitartani egy ilyen sorozaton, még hogyha ez egy két vagy három évig tart is, mert egy nagyszerű képet kapunk az egész Szentírásról. Ott egy kicsit könnyebb dolgom volt, mert egy olyan rövid könyvről, illetve levélről kellett beszélnem, aminek a felét majdnem, vagy egy jelentős részét fel is olvashattam, mert annyira fontos volt. Hát itt ez nem fog sikerülni, mert akkor itt lennénk valószínűleg reggelig, hogyha próbálnánk felolvasni Mózes második könyvét. Mózes második könyve, vagy a tudományos nevén az Exodus, az nem csak a mi Bibliánknak a második könyve, hanem a Héber Bibliának is a második könyve. Talán nem tudom, hogy első alkalommal volt erről szó, egy kicsit feleleveníthetjük, hogy a Héber kánon, így nevezzük az ószövetségi könyveknek, vagy ószövetségi könyveknek is az összességét, ami bekerült ebbe a gyűjteménybe, három fő részből áll: a törvény, vagy Tóra, a proféták, Nöbim, és az írások, Kötubim, ez a három része, és gyakorlatilag a Tóra, vagy egy másik tudományos nevén a Pentateukhoz, az általunk Mózes öt könyvének nevezett könyveket tartalmazza, vagy írásokat tartalmazza. Ezeknek is a neveit megtaláljuk itt. Nyilvánvalóan nem fontos megtanulni ahhoz, hogy valaki aláírhassod hátul a jelenléti ívet, de nyugodtan meg lehet tanulni. Ezek között van az Exodus, amivel ma este foglalkozunk. A Genézis arról szólt, tehát az Mózes első könyve, hogy Isten teremtett egy világot. Másról is egy kicsit, de ez a fő gondolata, a kiinduló pontja, és ezt próbálja végigvezetni. Az Exodus szerint Isten újra teremt, ahogy az alcíme is az előadásnak látható volt az előbb, de most már nem egy világot, hanem egy népet teremt, és ez egy különös szolgálat szintén. Maga ez a név, hogy Exodus, kivonulást jelent, mivel hogy a könyvnek a fő témája az izraeliták, vagy a héberek Egyiptomból való kivonulása, de eredetileg nem ez volt ennek a könyvnek a neve, legalábbis a héber használatban az volt a szokás, hogy mindig a bibliai könyveket az első néhány szóról nevezték el, ahogy kezdődik a könyv. Így a második, Mózes második könyve egyszerűen úgy kezdődött, hogy ezek azok a nevek, mivel hogy ott egy nemzetségi táblázat felsorolás van eredetileg. Csak néhány képet fogok közben mutatni, vagy vázlat pontot inkább arra kell majd figyelni, amit mondok. Ez a kép próbál bemutatni azt a területet, ahol gyakorlatilag játszódik az Exodus története, a piros vonal, az egyiptomi kivonulásnak az útját, illetve azt a helyet, ami egy nagyon jelentős részt foglal el a könyvben, a Sínai hegy, vagy annak a környéke, ahol maga ez a nemzeti teremtés, vagy szervezés megtörtént. Az egyiptomi rabszolgaságból történő csodálatos szabadítás, ahogy látni fogjuk, nagyon jelentős helyet foglal el később is a Szentírásban, hiszen ez egyfajta mintája Isten cselekvésének, vagy Isten szabadításának, ezért mind az Új Testamentumban, mind az Új Testamentumban nagyon sokszor visszatér rá, emlékeztet erre, egy központi helyet foglal el, és több esetben egyfajta mintának, tipológiának használja. Talán innen is érthető, vagy adhatunk igazat az egyik híres bibliamagyarázónak, John Durhamnek, hogy aki azt mondja, hogy a Biblia első számú könyve, a Exodus, És ha végig tanulmányozzuk a Szentírást, akkor észre is vesszük azt, hogy egy nagyon fontos alaphangot ad meg az egész Szentírásban. Szoros értelemben persze ez a könyv nem egy különálló könyv, hiszen a Mózes öt könyvét egy könyvként használták, vagy értelmezték, és ennek egy része igazán ez a könyv. A Tóra volt a legfontosabb a zsidók számára, a Szentírás legfontosabb része. Úgy kezelték, mint egyben a legkorábbi, a legszentebb, a legnagyobb tekintélye bíró könyvet, azok a csoportja is a zsidóságnak, és félig hozzájuk tartozott, például ugye a samaritánusok is ezt a részét elfogadták az Ószövetségi Szentírásnak, miközben az összes többi részét is elvetették, mert ez volt a legnagyobb tekintélye bíró könyv. Ez a könyv tartalmazza számunkra egyrészt azokat a kulcs eseményeket, amelyeket a nemzet, illetve a vallás megalapításánál tapasztaltunk, amik ehhez vezettek, illetve azokat a törvényeket, rendeleteket, amelyek igazgatták ennek a népnek az életét. Vajon milyen jelentősége van a keresztények számára a Mózes öt könyvének, benne a Mózes második könyvének? Találkozunk azzal, hogy vannak keresztények, akik elfeledkeznek arról, hogy a kereszténység első generációja nem rendelkezett még egy újszövetségi szentírással, hanem csak csupán az Ószövetséggel, és egy nagyon fontos helyet foglalt el az ő életükben is az Exodus, Mózes második könyve, hiszen akkor, amikor Jézus szabadítását, evangéliumát próbálták prédikálni, vagy prédikálták, akkor erre alapozták. Nagyon érdekes lesz, hogyha megéljük, hogy Máté evangéliumáról beszélünk például, akkor a tudósok csodálatos párhuzamot mutattak ki a Mózes második könyve és a Máté evangéliuma között. Pontosan arra a mintára épül, ahogy a szabadítás története végzajlott az Exodusban a Máté evangéliumban, hogy a zsidóknak íródott Máté evangéliuma, és próbálta az evangélium írója úgy összerakni Jézus történeteit, hogy ezt a gondolatot bizonyítsa, hogy valóban ő a második Mózes, és az igazi szabadítás vele érkezett el. Nagyon érdekes, hogy a muzulmánok számára is nagyon fontos ez a könyv. Különböző szent könyveket fogadnak el, és azt vallják, hogy a profétákon keresztül Isten adott kinyilatkoztatásukat, mielőtt Mohameden keresztül a Koránt adta volna. Ezek között az első szintén a Mózes öt könyve, és benne az Exodusnak a könyve. 196 alkalommal említi Mózesnek a nevét, és úgy írja le, mint az egyetlen prófétát, akivel Isten szemtől szembe találkozott, és nagy jelentősége van ebben a vallási hagyományban is ennek a könyvnek. Mivel a könyv mind a zsidóknak, mind a keresztényeknek, mind a muzulmánoknak is fontos, nagyon érdekes lehet egy számítást végezni, hogy a világ lakosságának, az egész föld lakosságának több mint fele a egyik legszentebb könyvnek tartja a Mózes öt könyvét, benne az Exodus, Mózes második könyvét. A könyv jelentőségéről az is beszél, hogy hány alkalommal idézik a későbbi bibliai könyvek. Legtöbbször ebből is meg tudjuk állapítani, hogy milyen jelentőséget tulajdonítottak végig az Ószövetség folyamán is, vagy az újszövetségi kereszténység kialakulásának az idejében is. Az Exodus, vagy Mózes második könyve szinte páratlan ebben a vonatkozásban is, hiszen az Ótestamentum folyamatosan, rendszeresen idézi a tapasztalatot, az egyiptomi kivonulás tapasztalatát, mindazt, ami ehhez kapcsolódik, ami az Exodusban le van írva. Különösképpen a Zsoltárok könyvében, illetve Ézsaiás proféta könyvében rengeteg hivatkozást találunk erre vonatkozólag. Az Újszövetségben legalább 149 idézet és hivatkozás van csupán a Mózes második könyvéből. De nem csak közvetlen hivatkozásokkal találkozunk az új szövetségben, hanem azzal is találkozunk, hogy a témákat, tehát a szabadulás, rabszolgaságnak a témáját, olyan gondolatokat, amelyek a templomi szolgálattal, Isten tisztelettel, ami ott lett a sátorszolgált megalapítva, áldozat, ezek a gondolatokkal kapcsolatos szókincset is elég széles körben használják, és az új szövetség onnan vette a nagyon sok kifejezését és a szóhasználatát. Az Exodus, de az egész Pentateukhoz, Mózes 5 könyve névtelen vagy nem ismert szerzőt, tehát nincs semmilyen hivatkozás ezekben a könyvekben arra, hogy ki a szerzője. Egy nagyon régi tradíció viszont ezt Mózes nevéhez köti. Nyilvánvalóan azért is, mivel hogy központi szereplője. Az Új Testamentumban is azzal találkozunk magában Jézus hivatkozásaiban is, hogy Mózes könyvének feltételezi ezeket az írásokat, és nyilvánvalóan ő a legfontosabb személy is emögött a könyv mögött. Tartalmilag Mózes második könyvét, amikor megvizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy két fő tartalmi része van, amelyek nem válnak külön egymástól úgy, hogy közvetlenül szét lehetne választani ezt a könyvet, hanem keverednek, de egyrészt elbeszélő formát, irodalmi formát tartalmaznak, másrészt pedig jogi szövegeket, törvényeket, törvényértelmezéseket, jogi írásokat. Az alapvető szerkezetét természetesen az elbeszélés adja meg, ahogy elindul ez a nemzetségi táblázattal, aztán Mózes gyermekkori történetével, és végig a szabadulásnak az eseményeivel, illetve a pusztai vándorlásnak az eseményeivel, tehát megadja a megfelelő keretet az elbeszélés, és ide vannak beillesztve a különböző törvények és jogi szövegek, értelmezések. Nagyon fontos tekintetbe venni azt, hogy a törvények nem érthetők meg az elbeszélések nélkül. Nagyon nagy hibát követünk el, amikor próbáljuk kiragadva ebből a történeti keretből magyarázni ezeket a törvényeket, vagy alkalmazni ezeket a törvényeket. Nem csak azért, mert ezek a elbeszélések biztosítják a történelmi és kulturális hátteret a különböző törvényekhez, rendeletekhez, hanem azért is, mert ezeknek a törvényeknek a megértése igazán úgy lehetséges, hogyha az izraeliek Istennel szerzett tapasztalatát is értjük, amit az elbeszélések mondanak el. Komoly félreértések származnak abból, hogyha a törvényeket az isteni szabadításnak a tettétől elválasztva próbálják valaki magyarázni és értelmezni, és akár alkalmazni is a mai mindennapi életben. Mi lehet akkor igazán a tartalma ennek a könyvnek? Ahogy említettem, Isten teremtett magának egy népet, Izraelt, egy csoport elnyomott rabszolgát kiemelt, onnan Egyiptomból. Látjuk azt, hogy a könyv végére egy szabad néppel találkozunk, aminek egy nagyon jól megfogalmazott rendje van, Isten tiszteleti rendje, törvényrendje, a mindennapi életük, rengeteg dolga különböző szabályokkal van körülírva és megfogalmazva, egy nagyon jól megszervezett és öntudatos, céltudatos népet látunk, amelynek van egy küldetése. Ha próbáljuk ezt a teremtő folyamatot megvizsgálni, akkor lényegében öt lépéssel találkozunk. Isten felfigyel arra, hogy van egy probléma ennek a népnek az életében. Aztán másodszor hatalmasan cselekszik, hogy kiszabadítsa Izraelt a fogságból, az egyiptomi csapásokon keresztül, a tíz csapáson keresztül, a vöröstengeri átkelés, kivonulás nagyszer eseményen keresztül. Azután, amikor kiérnek a pusztába, akkor a harmadik lépésben azzal találkozunk, hogy egy megegyezést hoz létre a néppel, egy szövetséget köt, egy formális szövetséget, megállapodást, hogy mi az, amit nyújt számukra, és mi az, amit követel tőlük. És aztán negyedik lépésként látjuk azt, hogy ezt rendelkezésekbe, törvényekbe foglalja, hogy részletes útmutatást adjon, hogy hogyan éljenek, vagy hogyan tartsák be ezt a szövetséget, hogyan válaszoljanak erre a tettre, ami kiváltotta ezt a szövetséget, és végül ötödször pedig felállít egy istentiszteleti rendszert, hogy Isten jelenlétét folyamatosan megtapasztalják, hiszen újra és újra azzal találkozunk, hogy ennek a népnek az volt a problémája már egyáltalán ott a rabszolgaságban is, hogy elfeledkeztek Istenről, nem volt igazán közel hozzájuk, de itt is, mielőtt ez a szent sátor és Isten jelenléte fel lett volna állítva, vagy tehát meg lett volna tervezve intézményesen az, hogy hogyan lesz közöttük, addig mindig ezzel volt a probléma. A sorrend rendkívül fontos. Maga a könyvnek a vázlata is ezt fejezi ki. Gyakorlatilag ugyanitt csak négy szakaszra osztottam, de benne van a négy szakaszban ugyanezek a pontok. Amikor Isten látja az elnyomást, végrehajtja a szabadító tettet, egy szövetséget köt, és nyilván van körülírja ennek a szövetségnek a feltételeit, a rendelkezéseket ad, és végül az ő népe között lakik, amikor ez a szent sátor felállításra kerül, és Isten látható módon, hogy a felhő és tűz oszlopban is többek között ott van közöttük. Ahogy említettem, a sorrend rendkívül fontos, mivel Isten csak olyan népnek adja a törvényt, amely felismerte, hogy kegyelmesen megszabadította őt. Nem arról van szó, hogy valaminek engedelmeskedniük kell, hogy érdemet szerezzenek Istennél, mint ahogy ezt a pogány vallások tanították abban a környezetben is, és a mai teljesítménycentrikus világban is nagyon sokszor így gondolkodunk, hanem a kegyelem mindig megelőzi a törvényt. A kegyelem az egy csodálatos isteni tett, és az ember válaszol rá, de Isten meg akarja tanítani, hogy hogyan kell helyesen válaszolni erre. A törvények csupán azt írják le, vagy azt írják körül, hogy hogyan lehet helyesen válaszolni erre a kegyelemre. Nem érdemel ki az ember semmit rajta keresztül, és nem szerezheti meg a üdvösségét bibliai fogalommal élve a törvény megtartása által, hanem Isten tett valamit, és megtanítja az embert, hogy hogyan válaszoljon erre. A kegyelemre. A törvény megtartására való felhívás csak olyan nép felé lehet értékes, amely tisztában van a szabadítással, és amely nem kiérdemelni akarja rajta keresztül a szabadságot, hanem aki válaszol arra, amit Isten tett. És ez nagyon csodálatosan látszik az új szövetségben is, de itt találjuk a megalapozását. Van, akik úgy próbálják beállítani, mintha az ószövetség egy másfajta tanítást képviselne arra, hogy az ember hogyan kerülhet kapcsolatba Istennel, vagy hogyan állíthatja helyre a kapcsolatát Istennel, mintha az ószövetségben ez a törvény megtartása által lehetne kiérdemelni, az új szövetségben pedig kegyelem által. De a minta pontosan ugyanaz, az új szövetség Mózes második könyvéből veszi a mintát. Isten cselekszik, szabadít, és megtanítja az embert, hogy hogyan válaszoljon erre a szabadításra, és a törvényekben körülírja az, hogy milyen élet az, amellyel dicsőítheti őt, vagy válaszolhat arra, amit Isten tett. Különösen figyelemre méltó az a minta, amit Isten szabadító tettével kapcsolatosan találunk itt. Próbáltam a Mózes első könyvének két nagyon fontos eseményét mellé állítani a kivonulás történetének. Ha megfigyeljük, és ha jól tudom, ez a táblázat a vázlatban nincsen benne, úgyhogy kicsit alaposabban meg kell akkor nézni. Azt látjuk, különösen itt a teremtés történetében, amikor figyeljük, bizonyos események fel vannak sorolva, ahogy elkezdődött a teremtés, volt egy káosz, víz borította a földet, és Isten lelke lebegett a vizek felett, ahogy olvassuk a Biblia első verseiben. Aztán Isten elkezdi a teremtő tettét, szétválasztja a vizeket, az előtűnik a szárazföld, alkott az ő képmására embert, uralmat ad neki, az asszonyt megalkotja, egy kertbe helyezi el, életfája van ott, egy próba, kígyó jelen van, egyfajta szövetség, még hogy a szó szerint nem is találkozunk ezzel, egy szövetséget köt az emberrel. És azt látjuk, hogy az özönvíz történetében is megismétlődik, bár nem mindig látjuk azt, hogy mechanikusan minden egyes lépés, de maga a minta pontosan ugyanaz, és amikor a kivonulás történetéhez megyünk, akkor ez sokkal inkább már lelki vonatkozásban történik, nem minden ugyanúgy fizikai vonatkozásban, mint teremtés történetében, pontosan ugyanaz a minta megy végig. Sokkal érdekesebb lenne, ha még kiszélesítenénk ezt a táblázatot, de a hetek folyamán, amit itt töltünk, ki lehet szélesíteni, amikor mellé tennénk mondjuk egy babiloni fogságból való szabadításnak a történetét, megtalálnánk ugyanezeket az elemeket. Még izgalmasabb lenne, amikor mellé tennénk Jézus szabadításának a történetét, és megtalálnánk ugyanezeket az elemeket, és a legizgalmasabb az lenne, amikor oda tennénk a végső helyreállításnak a sorrendjét és eseményeit, hogy Isten végül, hogy a jelenések könyvelénk tájára helyreállítja a világot, és ugyanezt a menetrendet találjuk meg. Ez azért fontos, mert gyakorlatilag itt megtaláljuk a szabadításnak a mechanizmusát, vagy Isten cselekvésének a törvényszerűségét. Amikor az utóbbi században, mondhatom nagyjából így, vagy 150 évben a nyugati világnak az embere olvasta az Ótestamentumot, akkor minden bizonnyal nagyon különösnek találta. Legtöbben, akik itt vagyunk, így vagyunk ezzel egy bizonyos ponton. Én magam is így voltam ezzel. Ez alatt azt értem, hogy sokkal több kérdést vet fel, mint amennyi választ adna. Miért kell meggyilkolni nemzeteket, miért vannak olyan szörnyűségek, dolgok, és Isten hogyan, mint cselekszik. Egyáltalán sokkal kényelmesebb olvasnunk talán néhány újszövetségi írást ahhoz, hogy nagyobb békességünk és nyugalmunk legyen, mint éppen olyan történeteket, amit itt például Mózes második könyvében is találunk. Ugyanakkor azzal találkozunk ma is, hogy a fejlődő világban az emberek életformája sok vonatkozásban hasonlít, vagy ugyanolyan, mint amilyen a bibliai korban volt, vagy ahogy a Bibliában találjuk leírva. Élettapasztalataik, gondolkodási mechanizmusok nagy mértékben párhuzamos a bibliai vagy a héber kultúrával, és ezért sokkal nagyobb nyitottsággal, lelkesedéssel fogadják azt, ami a Szentírásban van, mint ahogy a nyugati világnak az emberei. Miközben azt tapasztaltuk az elmúlt 100-150 évben, hogy a nyugati világban hanyatlott a kereszténységnek a jelenléte és intenzitása, a fejlődő világban éppen ez alatt az időszak alatt növekedett ez. Egy különös tapasztalatnak lehetünk tanulni, és én úgy gondolom, hogy azért érdemes egy kicsit megismerni az eredeti bibliai gondolkodásmódot és azokat a törvényszerűségeket, mint például, amit itt is látunk, amelyek érvényesülnek a Bibliában, mert ahogy a nyugati világ belépett az úgynevezett posztmodernizmusnak a korszakába, egyre inkább úgy kezdjük nézni a világot részben, mint az ótestamentumi világnak az embere. Megtartottunk jó néhány dolgot a modern világnak az elemei közül is, mint ahogy ez a otthonunkban van. Amikor egy igazán posztmodern otthon megnézünk, aznak az a jellegzetessége, hogy a természetes, régi dolgok ott vannak, miközben a modern világnak a kényelmét is meg akarjuk tartani. Ha művészetben figyeljük, például a filmművészetben, akkor igazán az izgalmas filmek azok, amelyek összemossák a múltat és a jelent, és a valóságot, magyar vándor, vagy bármi más, ami próbálja valahogy úgy elhelyezni a dolgokat, hogy mi kényelmesen érezzük a mai világban is magunkat, és oda helyezi be azt, ami régen történt, mert a mi gondolkodásunkban kezdünk elmozdulni újra abba az irányba, hogy eredetileg a bibliai időkben gondolkodtak az emberek. Ez azért fontos talán egy kicsit részletezni, mert egyfajta reménységet jelenthet a keresztény üzenet számára. Valószínűleg nem a tradicionális kereszténység számára, de magának a keresztény üzenetnek a számára, hiszen ha értjük azt a törvényszerűséget, amely a Bibliában megnyilvánul, akkor mind a mi életünkre, mind a környezetünk életére a Biblia ma is hihetetlen befolyást gyakorolhat. Melyek a fő témái a Mózes második könyvének? Talán ez a hat téma az, ami leginkább kiemelkedik ebben a könyvben. Az ígéret és a beteljesedés. Az első. Isten ígéretei gyakorlatilag az egyik legfőbb téma ebben a könyvben. Mózes első könyvében láttuk azt, hogy Isten adott egy ígéretet az ószövetségi népnek, illetve Ábrámon keresztül, hogy megalapítja ezt a népet, és aztán újra és újra ismétlődtek ezek az ígéretek már Mózes első könyvében is. Megadta Ízsáknak, aztán Jákobnak, aztán úgy tovább, itt a Mózes második könyvében is ezzel találkozunk. A szabadítás alapjául mindig a múltban adott ígéret szolgál. Ahogy elindulunk Mózes második könyvének az elején, és elhívja Isten Mózest, elküldi az ő népének a tagjaihoz, vezetőjéhez előbb, akkor a régi ígéretet emlegetik fel. Arra hivatkoznak, hogy Isten megígérte több mint 400 évvel korábban azt Ábrámnak és az ő utódainak, hogy egy nagy népé teszi Kánaánba, az ígéret földjébe helyezi el őket, és ez az, ami küszöbön van, ez fog megvalósulni. Minden ígéret ugyanazt a szekvenciát, vagy sorrendet követi. Isten ad egy ígéretet, vagy megismétli a korábbit, különböző akadályok lépnek fel, amelyek hátráltatják a megvalósulást. Isten azonban nem adja fel, próbálkozásokat tesz, kitart, ezáltal mutatja meg a hűségét, vagy az elkötelezettségét, hogy ő meg akarja valósítani ezt az ígéretet, és aztán végül Isten győzedelmeskedik, és ez annak ellenére megtörténik, hogy az Ábrám családjában belülről is ott van az ellenállás, tehát maguk, akik a részesei lehetnének ennek, nem igazán akarják, vagy nem mindenki akarja, illetve annak ellenére, hogy állandóan külső ellenségek is vannak. De ez a sorrend mindig így valósul meg, és később is ezzel találkozunk, hogy Isten ígéreteivel és beteljesedésével kapcsolatosan ez a mechanizmus jelentkezik. Ez azért fontos, mert ha van egy látásunk, vagy egy ígéretünk, és jönnek az akadályok, akkor tudhatjuk azt, hogy Isten mindig úgy dolgozik, hogy ő hűséges, ő kitart mellette, még ha ellenállás van, és sokszor a környezetünkben is találunk ellenállást, de mindig végül ez az ígéret megvalósul, vagy győzelemre jut. A szövetség. Egy másik nagyon fontos gondolat a Mózes második könyvében. Szorosan kapcsolódik az ígéret és a beteljesedés témájához. Maga a szó egy formális megállapodást jelent két ember között. Most azt mondanánk inkább, hogy ez egy szerződés. két ember között, de ma is használjuk még ezt a szót is, például mondjuk államok között is, vagy különböző formákban, mondjuk szövetség. A megegyezés időnként nagyon részletesen kidolgozott kötelezettségeket, kiváltságokat tartalmaz két fél részéről. Időnként megtörik ezt a szövetséget, ezt meg kell újítani. Ezzel is találkozunk. Már itt Mózes második könyvében, hogy Isten megköti a szövetséget, de megtörik ezt a szövetséget, ezért újra meg kell erősíteni. Ugye akkor, amikor Mózes felment a hegyre, hosszabb időt ott töltötte, aranybóriút készítettek, és Istenüknek kiáltották ki, különböző vallásos gyakorlatokat, imádatot gyakoroltak körülötte, akkor ezzel szó szerint elfordultak Istentől, megtörték ezt a szövetséget, ezért helyre kellett állítani, meg kellett újítani ezt a szövetséget. Ezen belül érdekes a 10 parancsolatnak a kérdése is, mint egy fontos része ennek a szövetségnek. Teljesen világos az, talán csak itt közben, hogy lássuk, mire erről van igazán szó. Teljesen világos az, hogy a Sínai hegyen kötött szövetség, és ennek egy nagyon fontos része volt a 10 parancsolat, ez nem egy új dolog volt. Nem találjuk meg szó szerint sehol előtte a 10 parancsolatot, viszont azt látjuk, hogy a Biblia korábbi szakaszai feltételezik azt, hogy ez ismert az emberek előtt, és kötelező az emberek számára. Azzal találkozunk, hogy a gyilkosság az bűn, a házasságtörés bűn. Már ott Mózes második könyvében, még a pusztai vándorlásban, a szövetségkötés előtt találkozunk azzal, hogy a szombatnak a megünneplés, illetve megtörése az bűn, vagy a manna hullatásnak a csodáján keresztül is ott van ez a tanítás. És lehetne sorolni tovább, hogy feltételezi ezeknek a törvényeknek az érvényességét, annak ellenére, hogy így szó szerint nem volt megfogalmazva, és előadva, minden bizonnyal tudatva volt az emberiséggel, különböző módokon, amire a Szentírás nem tér ki. De mivel, hogy itt egy nagyon formális szövetségkötés zajlott le, itt tételekbe lett foglalva ez. A Sínait követő szövetség megújításokban, amelyekkel találkozunk az Ószövetség folyamán is, és gyakorlatilag az Új Szövetség szó, vagy Új Testamentum Új Szövetség szó is a megújítását jelenti ennek a szövetségnek, mert hogy Jézus azt mondta Máté evangéliumában a hegyi beszéden, ami, ha visszautalok arra, hogy mondtam, hogy Mózes második könyve és Máté evangéliuma között párhuzam van, a hegyi beszéd az a része ennek a párhuzamnak, ami a sínai hegyi törvényadást jelenti. Tehát pontosan a párhuzamosa, azért van így felépítve Máté evangéliuma, hogy meglegyenek ezek a párhuzamok. Ott a hegyi beszédben, Máté evangéliuma elején, 5-6-7. Fejezetben van ez a szakasz, 5. fejezetben olvassuk, hogy Jézus maga mondta azt, hogy nem azért jöttem, hogy törvényt eltöröljem, hanem azért, hogy betöltsem. Bocsánat. Visszafele kell lépni, pillanatra. A következő fontos téma a Mózes második könyvében Jahve hatalma. Ezen a néven mutatkozik be, hogy vagyok, aki vagyok, Jahve néven Isten, és nagyszerűen mutatja be a hatalmát. Nyilvánvalóan egy ilyen ókori összefüggésben rendkívül fontos az, hogy milyen hatalma van az istenségnek, hiszen a különböző pogány vallásokban az isteneknek az adott ország vagy város, amelyiknek az istene felett volt hatalma, és eközben kellett hangsúlyozni azt, hogy Jahve hatalma az mindenek felett való és mindenhol érvényes. Az ő hatalmát milyen dolgok jelenítik meg Mózes második könyvében? Ugye legfőbb bizonyítéka természetesen maga a szabadítás, ahogy a rabszolga népet kihozta Egyiptomból, de ennek rengeteg részlete van. Kisebb cselekedeteken keresztül is megvalósul ez. Például olvassuk azt még a könyv első fejezeteiben, hogy amikor kiadták a halálos rendeletet, hogy a fiú gyermekeket meg kellett ölni, akik születtek a ébert családokban és a bábák, ugye szülésznők nem tették ezt meg, Isten megáldotta őket, ugyan nem részletezi azt, hogy milyen módon, de minden bizonyan nyilvánvaló volt ez. Ez is egy isteni hatalmat mutatott be. Vagy az, hogy Mózes csodákat tett először a népvezetői előtt, aztán a fáraó előtt és az udvartartás előtt, vagy maguk a csapások, a 10 csapás is. De Isten nem csak hatalmas dolgokat tett, hanem ígéretet is adott, hogy ez folytatódik a továbbiakban is, és az ő hatalma ezen keresztül látható lesz majd, hogy kiűzi a pogány népeket előlük, akkor, amikor az ígéret földjét el kell nekik foglalni, és ezzel is találkozunk. Nyilvánvalóan megint ott van az a gondolat, hogy a mi nyugati gondolkodásmódunkban komoly kérdéseink vannak Isten igazságosságával kapcsolatosan, amikor néhány ilyen cselekedetről szó van, amelyek igazán sokszor Jahve hatalmát egy ilyen negatív formában mutatják be, amikor nemzeteknek az elpusztításáról hasonló van szó. De hogyha másik oldalról nézzük a dolgokat, egy ilyen törékeny népnek, rabszolganépnek, amelyet Isten kiválasztotta maga népévé, demonstrálnia kellett nép felé azt, hogy valóban van hatalma, és érdemes szolgálni őt, és érdemes követni őt, és képes megmenteni őket. Ehhez kapcsolódik a Jahve jelenlétének a kérdése, hogy Isten jelen van, hogyan van jelen, vagy egyáltalán hogyan tapasztalható ez. Izrael Isten nem egy távoli és érdektelen lény. Magának Istennek a létét elfogadni nem túl nehéz. Ma sem az embereknek, az emberek többségének, de valahogy úgy, hogy valahol máshol van, és teszi a maga dolgát, az én életem pedig az én irányításom alá tartozik. De itt igazán a kérdés az volt, hogy hogyan tapasztalhatják meg azt, hogy Jahve jelen van az ő életükben, közel van az ő népéhez. Jó néhány cselekedetben látjuk ezt, ahogy olvassuk azt, hogy Isten látta ennek a rabszolga népnek az elnyomatását, hogy megjelenik Mózesnek az égő csipkebokorban és szól hozzá, ahogy a Sínai hegyen az egész néppel találkozik, és ahogy válaszol Mózesnek ott a hegyen, a mennydörgésben, amikor jelenét mutatja be. De igazán a csúcspontja Isten jelenlétének a 40. fejezetben jön el, amikor, és különösen ott a 34-től a 38. versekben, amikor befejeződik a Szent Sátornak a felépítése, és Isten dicsősége, azt olvassuk, hogy betölti ezt a helyet a füsttel, vagy felhővel pontosabban, és éjszaka ez a felhő egy ilyen világító felhővé válik, vagy tűzoszloppá válik, és amikor ez az oszlop elindul, akkor a nép is megy tovább, amikor megáll, akkor ott maradnak, ami egy ilyen nyilvánvaló demonstrációja volt annak, hogy Isten igenis jelen van közöttük, ott van, vezeti őket, irányítja őket. Ez történt meg, ez az állandó jelenlét egy más formában, ez a törvényszerűség is tovább megy, az új szövetségben is, amivel minden bizonnyal később példát találunk a Szentírásban, ahogy más könyveket majd tanulmányozunk, hogy az Új Testamentumban ez úgy van megfogalmazva, hogy Krisztus a Szentlélek által van jelen az Isten népek között, vagy az egyházban, és ez valósul meg majd a második advent után is, amikor a jelenések könyve végén azt olvassuk, hogy imé az Isten sátor az emberekkel van. Megint egy olyan utalás, ami az Exodusra utal vissza, amikor ez a sátor fel lett állítva, és Isten jelenlétét demonstrálta, ami ugye később Krisztus Szentlélek általi jelenlétében ott volt az egyházban, és végül Isten valóságos szemtől szemben való jelenlétében valósul meg a második advent után. Ezekhez a témákhoz csatlakozik végül egy utolsó, ami a népnek a válasza. Nagyon elgondolkodható az, hogy mit találunk ezzel kapcsolatosan. Már itt az Exodusban. Folyamatosan emlékeztet bennünket ez a könyv Isten hűséges tettei és a népe hűtlen válasza közötti feszültségre. Állandóan ezzel találkozunk, hogy Isten hűséges, Isten nagyszerű dolgokat tesz, és a nép pedig negatívan válaszol nagyon sokszor erre, és hűtlenséggel válaszol erre. Isten táplálja a népet például, ugye a mannával, csodálatos módon ők elégedetlenkednek ezzel kapcsolatosan. Isten hatalmasan cselekszik a sínai hegyen, amikor villámlás, mennydörgés közepette kinyilatkoztatja az ő törvényét, szól hozzájuk. Ők félelemmel válaszolnak, és azt mondják, hogy ne is jelenjen meg nekünk, hanem inkább Mózesen keresztül beszéljen, mert mi nem bírjuk elviselni ezt. Minden szükségletüket kielégíti, és élvezik az ő jelenlétét végül egy ilyen burkolt formában, ahogy a fejoszlopban ott van. De miért? Mózes elhagyja őket, azonnal bálványt építenek, bármennyire gyengék, zúgulódnak, elbuknak, Isten mégis hűséges marad. És ez rendkívül fontos ebben a könyvben, hogy a kegyelem egy olyan fajta cselekedete Istennek, amit nem változtat meg olyan könnyen. Az embernek tudatosan kell visszautasítani ezt, és végérvényesen visszautasítani ahhoz, hogy elszakítsa magát. Igazán nem Isten vonja el az embertől a kegyelmet, hanem az ember szakítja magát ettől. Az Exodus történet, mivel az isteni szabadítás mintája, rendszeresen ismétlődött a különböző ószövetségi istentiszteletekben, különösképpen a nagy éves ünnepeken jelesül a Pászka ünnepén. Az volt a lényege ennek, hogy emlékeztesse őket arra, hogy az Exodus története, a kivonulásnak a története, amikor Isten felismerte az ő népének állapotát, kiszabadította őket, szövetséget kötött velük, útmutatást adott, hogy a szövetség hatálya alatt hogyan éljenek, és megalapította az ő jelenlétét az Isten tiszteleten keresztül, ez az ő személyes életükben is ismétlődik. Az egyiptomi szolgaság, talán bűnrabszolgasága egyeseknek, másoknak a politikai elnyomásnak a tapasztalata, hogy ez az Ószövetségben később látható volt, és azóta is, vagy megint másoknak a szegénységnek a terhei, vagy a különböző szenvedélyeknek a rabszolgasága, a függősége, bármi legyen is, amikor valaki Istenhez kiált, akkor elkezdődik az Exodus, Isten látja, szabadítást küld, szövetséget küld, megtanít, hogy hogyan kell a szövetségben élni, és az ő jelenlétét biztosítja. Mit mond a mai embernek a Mózes második könyve? Teljesség igénye nélkül talán néhány pontban nagyon röviden utaljunk erre. Az üdvösség lényege Isten jelenléte. A legjobb, legbiblikusabb meghatározása mi lehet a vallásnak? Sokak számára ez tanításoknak az összességét jelenti. És nyilvánvalóan jó néhány vallásban ez valóban így van, de nem ez a bibliai megfogalmazása, vagy a bibliai vallásnak a meghatározása. Mások számára egy megfelelő etika, tehát a különböző cselekedeteknek, vallásos gyakorlatoknak, magatartásnak a körülírása. Az Exodus szerint ez nem más, mint Isten jelenlétének a keresés és megtapasztalása. És ennek a mintáját is végig bemutatja nekünk az Exodus. Tehát az üdvösség lényege, hogy Isten jelen van az embernek az életében. Aztán másodszor ez a könyv megtanít bennünket arra, hogy Istent az emberekhez való kapcsolatában lehet igazán megérteni. Hogy ki is ő igazán, ő nem egy felmagasztalt emberi lény, és nem is az ember vágyainak a visszatükrözése, az ember vágyainak a szüleménye, mint mondjuk egy ateista gondolkodás szerint lényegében a kereszténység, vagy a vallásos ember megalkotta Isten, mint a vágyainak a kitükrözését, hanem úgy érthető meg igazán, hogy közel jött az emberhez, válaszol az ember kiáltására, keresi az értelme, személyes kapcsolatot, megegyezik az emberrel, megváltoztatja a korábbi feltételes döntését, az emberért él és az emberért cselekszik. Az Exodus végig mutatja nekünk azt, hogy hogyan küzd Isten ezért a népért, akik végig úgy tűnnek, hogy nem méltók erre, és így lehet megérteni, hogy milyen is igazán Isten. Aztán harmadszor elmondja nekünk azt is, hogy Isten megmentő tettének a mintája ma is ugyanaz, mint ami az Exodusban volt. Újra csak visszaismétlem azt, amivel foglalkoztunk, hogy Isten látja az elnyomatást, szabadít, szövetséget köt, megtanítja azt, hogy hogyan kell élni ebben a szövetségben, és az ő népek között lakik. Ez az úgynevezett Exodus paradigma kortól és kultúrától függetlenül érvényes, akár személyes életünkben, akár Isten kiválasztott népének az életében végig az egész emberiség története folyamán. Negyedszer az imádat és az énekek, az ünneplés, a különböző ritusok központi helyet foglalnak el az Istennel való közösségben. Az imádat sajnos egy elfelejtett érték, különösen a kereszténységnek a protestáns világában, vagy abban az ágában, mert az imádat igazán egy spontán válasz Isten jelenlétére és tetteire, de sokszor, amikor csupán az értelemmel közelítjük ezt meg, és különböző külső formákon keresztül, akkor ez a fajta válasz formája veszlik el, a spontán reakció vagy válasz arra, amit igazán Isten tett. Az Exodus nem csak az imádat fontosságára, de a gyakorlatára is tanít bennünket, hogy hogyan kell spontán kifejezni ezt. És ezért utaltam arra, hogy az Ószövetség folyamán újra és újra különböző ünnepeken végig játszották, végig gyakorolták a szabadításnak a történetét, hogy ezen keresztül ők emlékeztetve legyenek arra, hogy ez az isteni közösség hogyan valósult meg. Egy dinamikus, őszinte vezetés kulcsfontosságú Isten népének az életében. Nagyon reálisan mutatja be Mózesnek a személyét, a Mózes második könyve. Hibáival együtt, azzal is, hogy nem volt egy tökéletes ember, egyáltalán kezdhetjük az életének az elején, illetve a indulásának az elején, amikor menekülnie kellett, később, hogy vonakodik elfogadni a szolgálatot, hogy újabb és újabb negatív vonásaival találkozunk, de a bemutatott vezetési modellnek rendkívüli értéke van ma is. Több olyan munkával találkozunk, amely éppen Mózesnek a vezetői magatartását próbálja felhasználni, akár a mai különböző vezetési elméleteknek a felépítésében vagy erősítésében. És ennek a fontos jellegzetessége volt, hogy közösséget vállalt a vezetettekkel, értük, élt igazán, nagyon izgalmas része ennek a képnek az, amikor Isten el akarta pusztítani a népet, és azt mondta, hogy engem pusztíts inkább el, de akkor sem teheted meg ezt a néppel, ahogy közben járt, értük, ahogy önkéntesen elszámoltathatóvá tette magát, kiterítette az ő életét az emberek előtt, és hiteles emberként jelent meg. Azt gondolom, hogy a mai világban is a vezetés nagyon sokat tanulhatna. Egészen más lenne a hangulat, ami környezetünkben, hogyha a vezetők ilyen elveket próbálnának első helyre helyezni az ő munkájukban. Aztán tanít bennünket Mózes második könyve arra is, hogy Isten mindig közelben van, és cselekszik. Világosan látható, hogy Isten nagyon aktív. Érdekes dolog ez, mert ha összehasonlítást teszünk a mai világgal, akkor lehet, hogy azt mondhatjuk, Isten sokkal kevésbé aktív ma, mint ahogy az Exodusban látjuk ezt, de igazán ez csak egy szemléletnek a kérdése. Az Exodus megtanít bennünket arra, hogy felvegyünk egy olyan szemüveget, amin keresztül azt megláthatjuk, hogy Isten ma is ugyanolyan aktív, mint amilyen aktív volt abban az időben, amikor kiszabadította az ő népét Egyiptomból, és vezette őket ott a pusztában. Meg kell tanulnunk meglátni, és Mózes második könyve segít bennünket abban, hogy meglássuk azt, hogy Isten ma is ugyanolyan aktív. És aztán végül az imádság fontos és rendkívüli hatalma van. Mózes nagyszerű beszélgetéseket folytat Istennel, több komoly szakasz van ebben a könyvben erről. Eredményeként különös személyes ismeretre jut Istenről, eredményesen közben járhat, Isten korábbi szándékát megváltoztatja, ő maga fizikailag is tapasztalható módon átformálódik. Ugye olvasunk egyik helyen arról, hogy amikor lejött a hegyről, akkor sugárzott az arca az Istennel való beszélgetés következtében, ami valószínű, hogy egy intenzív imádság következtében sem történik meg velünk, de valami más minden bizonnyal sugározna rólunk, ami életformánkban, ami magatartásunkban, másokhoz való viszonyunkban. Az Exodus összefoglalva nem csak a múlt csodálatos története éppen ezért, hanem talán az egyik legfontosabb, legizgalmasabb könyv ma is, ami számunkra, akik próbálunk élni ebben a világban. Ahogy évezreken keresztül Isten cselekvésének a története volt, vagy annak a mintájául szolgált, hogy ma is mi személyes életünkben is betöltheti ezt a szerepet. Mi több Isten cselekvésének a forgató, állandó forgatókönyve lehet, ami számunkra. Éppen ezért érdemes arra, hogy alaposan tanulmányozzuk, és próbáljuk ezzel a szemmel nézni, nem csak hátborzongató történeteket meglátni benne, talán számunkra igazságtalannak tűnő, ami nyugati igazság érzett gondolkodásunk szerint hátborzongatónak vagy igazságnak tűnő dolgokat felfedezni, hanem megismerni belőle azt, hogy Isten egy megmentő drámát folytatott az emberért a múltban és azóta is, aminek a mintáját megtaláljuk ebben a könyvben. Én ajánlom mindenkinek, hogy vegyük elő ezt a könyvet és tanulmányozzuk egy ilyen szemmel, hát ha sokkal nagyobb élményt fog jelenteni mi számunkra. Köszönöm szépen! Thank you.